Selmeci György itt elmondta azt, hogy a Kolozsvári Állami Magyar Opera a legfontosabb műhelye a kortárs magyar opera szerzésnek, és ez az elmúlt évtizedekre érvényes. És érvényes ma is, olyan körülmények között, hogy tudjuk, hogy milyen nehézségekbe ütközik az opera műfaj általában, és azon belül a kortárs zene. Nem az első kiadványok azok, amelyek most megjelentek ezúttal új formátumban, pendrive-on, nem CD-n, korábban jelentek meg CD-k. De mégis egy új sorozatról beszélhetünk, amelyet most az érdeklődők, a zenevajonok figyelmébe ajánlunk. Négy kortárs magyar opera, részben friss, részben régebbi felvétele, de új formátumban. Mit fogunk hallgatni, ha ezeket meghallgatjuk, és miért fontosak ezek a művek? Abból a nagy repertoárból, ami több mint 30 év alatt összegyűlt, ami sokkal nagyobb, mint ez a négy lemez tartalom.
Igen, ez egy nagyon régi és nagyon szeretetre méltó koncepció. Ugye a Kolozsvári Magyar Operának mindig is sok funkciósnak kellett lennie. Ugye bizonyos értelemben a kötelező olvasmányokat idézőjelben ugye be kellett mindig mutatni. Tehát a nagy operairodalom gerince az általában, legalábbis ugye a középpontban az olasz operával, az általában repertoár. Van, akkor éveken keresztül gyűjtögettük a címeket, ami a klasszikus magyar opera repertoárt illeti. Természetesen itt Erkelre gondolok elsősorban, természetesen volt néhány olyan év, ahol a teljes Erkel életmű szerepelt a Kolozsvári Magyar Opera repertoárján.
Három lemezbe is került, sajnos a sorozat megszakadt ezután, de tervbe volt véve, hogy azt a sorozatot végigviszi az együttes. Hát, ha egyszer majd az is megvalósul.
Pontosan ez is az egyik nagy ambíciónk a következő éve. Nézve. A továbbiakban további funkció az, hogy a magyar operett repertoárt gondozzuk és elérhetővé tegyük. Fontos továbbá az, hogy Kolozsvár nem csak Kolozsvár operája, hanem egész Erdély operája, tehát olyan címeket is futtatnunk kell, amelyek jól utaztathatók, eljutunk vele Székelységbe, eljutunk a Szorványba. Tehát ezek mind a magyar opera feladatköréhez tartoznak, és ezért is különlegesen nagyszerű az, hogy mégis tudott mindig energiákat fordítani arra, hogy kapcsolatot tartson az élő zeneszerzőkkel, valamelyest még, hogy úgy mondjam, hiánypótló vállalkozásokra is adja a fejét, mint például Lajta Lászlónak a csodálatos Kék Kalap című vígoperája, és természetesen ezáltal a zeneszerzők is tudomásul vették, hogy van egy hely a Kárpát-medencében, amire érdemes jó szívvel gondolni, és érdemes mégiscsak az íróasztal fiókon kívül is elképzelni az operáink sorsát.
Itt van ez a négy album. Már nem lemez, nem CD, hanem hanghordozó, de ez teljesen mindegy, a lényeg az, hogy itt van. Vegyük sorra, és néhány fő gondolattal mutassuk be, és ajánljuk a zenevajongók figyelmébe, azokéba is, akik esetleg nem voltak itt az előadásokon annak idén, amikor ezeket itt élőben lehetett látni.
Kezdem akkor az Orbán Pikkó herceggel. Orbán György ugye napjaink talán legjelentékenyebb magyar zeneszerzője, világszerte játsszák, és annak idején rendkívüli szerencsénkre a Budapesti Kamara Opera után mi kaptuk meg a bemutatás jogát, és hát annak idején egy nagyon-nagyon szép előadásban ment éveken keresztül, meg bennünket, magunkat is meglepett, hogy milyen sikere volt. Utaztunk vele, jártuk vele Erdélyt, két ízben is vendégszerepeltünk például Budapesten, és így tovább, tehát ez egy nagyon jelentékeny alkotás, éppen azért, mert Orbán a magyar opera tradícióhoz, ugye, mint tudjuk, a Pikó herceget az egyik első magyar operának tekintjük, a bemutatás éve 1792, és Kolozsvárhoz is erősen kötődik, Kudi József műve volt ez annak idején, ugye természetesen nem maradt fenn a zenei anyaga, és Orbán nagyon oldottan, nagyon egyrészt nagy tisztelettel az opera játszó elődök iránt, mégiscsak magához emelte ezt a tematikát, és egy megindítóan szép történetet vitt az opera színpadra. Ezután következett, bár nem is emlékszem kronológiában, valószínűleg a Szirén című operám következett, amelynek 1998-ban előbb Luxemburgban volt egy bemutatója, majd Párizsban volt egy bemutatója, ezek még francia nyelvű előadások voltak, és azután finomítottam, meg kicsit bővítettem a magyar változatot, így került előbb a Műpa színpadára, ahol Gotár Péter rendezésében láthatta a közönség, és akkor végre hazajött.
Akár már csak a karmester a műben, ugye?
Így van, és természetesen ragyogó előadásban lehetett látni. Szabó Emes egy egészen kivételes, ritka a dolog, hogy a szerző ennyire szeresse azt, amit a rendező művel, a művével, de én nagyon szerettem, és nagyon emlékezetes előadás az egész társulatnak. Tulajdonképpen ez is egy nagyon jó emlék. Vajda János, Leonsz és Lénája, ugye Büchner csodálatos színművéből készült.
A második operája, amit itt bemutattak, hiszen volt a Mária és a Varázsló.
Igen, azzal kezdődött tulajdonképpen az egész sorozat, az már 1990-ben színpadra került Kolozsváron, és aztán ezzel egy nagyon visszhangos vendégjáték is lezajlott Budapesten. Nos, ez már a második Vajda opera, ami színre került. A Leonsz és Léna az is, hogy úgy mondjam, minden várakozásunkat felülmúlt a siker. Aki kortárs operát visz színpadra, az egy kicsi malíciával várja a bemutatót, és bekalkulálja azt, hogy esetleg nem lesz siker. Itt most minden esetben, hogy úgy mondjam, pozitív irányban csalódtunk, mert minden esetben ezek sikeres produkciók voltak, és itt kell megemlítenem a nemrég elhunyt nagyszerű festő díszlettervezőt, Lőrinc Gyulát, aki az eddig említett mindhárom operának a tervezője volt, és egészen különleges ötletekkel lepte meg a közönséget. Talán ezek a vizuális meglepetések is hozzájárultak ahhoz, hogy ezek valódi sikerek voltak, ezek a bemutatók. És hát természetesen a Vermesi opera is már 90-ben megjelent.
Hát az Ördögváltozás Csíkban.
Így van.
Az ördög... Két nagyszerű bemutatója is volt az évtizedek során.
Hogyne. Először ugye a Magyar Opera játszás nagy hírű doyenje, Békés András rendezte, idős korában is eljött Kolozsvárra, ő hősiesen végigcsinálta az egész próbaszakaszt, és egy gyönyörű előadást hagyott itt ránk. Az ő szellemében, és ez előtte való tisztelgésként újítottam fel én aztán 10 évvel később az Ördögváltozást. Hát ez közismert, hogy Tamási Áronnak egy emblematikus operája, és hát gyönyörű, ahogy úgy mondjam, Vermesi zenei eszközökkel fejti meg a székely tájnyelvnek a melodikáját és a ritmikáját, és emiatt is tud nagyon, nagyon szórakoztató és nagyon élvezetes lenni ez a darab, annak ellenére, hogy a zenei nyelve tulajdonképpen abszolút a 20. század végének a zenei nyelve, és itt is azt jósoltuk, hogy bukás lesz, és hát persze nagy siker lett belőle. Ennek annak idején Wittlinger Margit volt a tervezője, akit éppen az idei operanapokon ünneplünk, ugye, és az ő kiállítása látható most az emeleti foyerben. Tehát minden mindennel összefügg, ezt tudom mondani, és hát borzasztóan várjuk a folytatást, nagyon sok a kintlevőségünk, hogy ezt a kifejezést használjam. Ugye az Orbán bűvöletet is a Kolozsvári Magyar Opera mutatta be, de még kolozsvári előadása nem volt, annak idején a Bartók Opera Fesztiválon volt a bemutatója, szintén egy nagyszerű előadás, remélem hamarosan azt is rögzíthetjük, ugye szintén vendégként szerepelt itt a Miskolci Társulat előadásában az Én Veron című operám, ami szintén alkalmas arra, hogy készítsünk belőle felvételt. Külön jelentősége lenne a családok és gyermekek számára írott kompozícióknak, mint a Brémai Muzsikusok, vagy a Tündér Ilona, vagy a Holle Anyó most frissen. Ez a gyermekopera nyerte a MÜPA zeneszerző pályázatát, és terveink vannak ezzel az alkotással is. Mindent egybevetve, tehát azt gondolom, hogy ez a 4-es megjelenés, ez most erős impulzus annak érdekében, hogy folytatódjon ennek a koncepciónak a megvalósítása.
Köszönöm szépen, reméljük, hogy így lesz. További sok sikert.
Köszönöm szépen.